Békesség, szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, de inkább testvéreket, így dr. Szabó István püspök urunkat, Szűcs Ferenc és kedves nejét, professzor urunkat, valamint Pap Lászlóné Erzsikenénit, volt, de nyugalmazott lelki pásztorunkat is, valamint Winkler Sándor Józsefné polgármester asszonyunkat, a kedves férjével is együtt, valamint a nemzetiségek képviselőjét, a polgármester asszonyunkat is, és a kedves testvéreket Csabán Károly, Budakalászról, Pamázról, a sok ismeretlen ismerőst egyaránt. Isten hozott bennünket erre a szép alkalomra.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. 25. zsoltárunkat énekeljük első versszakával fennállva.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Hozzád jövünk, mennyei Atyánk, ami Urunk, Jézus Krisztusunk által, háladással és neved magasztalva. Hálát adunk, mert hűséges és igazmondó Isten vagy, és amit megígértél egykor az atyáknak és a prófétáknak, azt Jézus Krisztusban valósággá tetted. Felragyogott világosságod a sötétségben lakozó nép felett, s ahol egykor csak gyászének szólhatott, örömnek, vigasságnak, szabadításnak énekezenket. Köszönjük, hogy bennünket is, akik bűneink, lázadásunk és hitetlenségünk miatt a halál elveszés és kárhozat martalékai voltunk, által vittél a halálból a te szerelmes fiadnak országába. Ő benne és ő általa arra méltattál, hogy gyermekeid legyünk, örökösei minden ígéretnek, és örökös társak Krisztussal együtt a mennyekben. Köszönjük, mennyei Atyánk, ennek a gyülekezetnek ezt a hálaadó napját, a mögöttünk levő évtizedeket, a megtartatást, a nehéz próbaidőkben, a súlyok alatt, a terhek alatt, a tőled elnyert erőket, a reménységet, és minden a tőled elkért és megnyert ígéret beteljesítését. Hozzád emeljük szívünket ezen az adventünkön, s téged kérünk, hogy az emlékezésben, a háladásban, s egyúttal az ünnepi készületben, szent lelked erejében áld meg szívünknek minden gondolatát, emeld fel lelkünket, hogy Jézus Krisztusban láthassuk azokat a kimondhatatlan titkokat, azokat a csodálatos távlatokat, azokat a szent ígéreteket, amelyeket te mutatsz meg, te ígérsz, és te fogsz majd megadni gyermekeidnek. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi gyülekezetnek írott leveléből olvasom. A Filippi levél 4. részéből, a 4. rész 10. versétől a 13. terjedő versekből. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésekben, mely dolgokban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erő a Krisztusban, aki engem megerősít. Gyülekezet, foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az Óegyházban élt egy legenda, egy hagyományféle, aztán kicsit később még a kegyes kezek még hozzá is hamisítottak néhány irat töredéket. Ez a hagyomány pedig azt mondta, hogy amikor Pál apostol megérkezett Rómába, akkor a római fogsága, illetve házi őrizete alatt, ami neki biztosított néhány lehetőséget, valami kevés szabad mozgást, volt módja megismerkedni Szenekával, korának egyik nagy bölcselőjével, filozófusával, római szenátorral, némelyek azt mondják, hogy az az utalás itt a Filippi levélben, amit korábban olvasunk, hogy némelyek még a testőrség házában is odafordultak az evangéliumhoz, egy áttételes utalás lenne erre a híres római bölcselőre, akinek a műveit, az írásait, a vigasztaló leveleit, az elmélkedéseit, mind a mai napig ékes magyar fordításban is lehet olvasni. Nem tudjuk, hogy így volt-e, az már bizonyossággal tudjuk, hogy ezek a középkorban terjesztett iratok, amelyek úgymond Pál apostolnak és Szenekának a levelezése lett volna, ezt inkább később a kegyes tudat költötte, ez egészen biztosan nem így volt, de az kétségtelen, hogyha összehasonlítjuk a sztoikus bölcsnek, Szenekának a sztoikus bölcsnek és Pál apostolnak az írásait, a gondolatait, az üzeneteit, különösen a vigasztalásait, a megerősítő szavait, akkor óhatatlanul is haza az érzésünk támad, hogy ennek a két embernek ismernie kellett egymást. Annyira hasonlókat mondanak, annyira közel áll egymáshoz, ahogyan például Szeneka vigasztalja a gyászolókat, egy rokont, egy fiatal embert, vagy éppen egy édesanyját, aki elvesztette a fiát, vagy egy barátját, akinek a kedvese hirtelen, váratlanul ment el, majdnem mondhatnám azt is, hogy temetési beszédként is el lehetne mondani egy-két részét. Vagy ahogyan ez a ókori bölcselő beszél arról, hogy mit ér az ember számára e világnak, a itteni életünknek, a földi életünknek, a sok fölhalmozott, összerakott, általunk rettentő nagy igyekezettel, gulába rakott értéke, semmit nem ér, máshol vannak az igazi értékek. Mi az igazi férfiasság, mi a bölcsesség, mi a mértékletesség, mintha Pál apostol szavait olvasnánk, vagy kölcsönösen, mint hogyha valami, egy pogány római és egy hittérítő apostol keresztény közötti párbeszédnek a részletei jelennének itt meg. Amikor ideérünk a Filippi levélnek ehhez a szakaszához, akkor ez még inkább megerősödik bennünk, hogy hát itt kellett valami összhangzattannak lenni. De ez csak az érzés. Abban a jubileumban, amit most a Csobánkai gyülekezet ünnepel a 70 esztendőben, meg egy kicsit visszább menvén, mert vissza kell menni 71, 72, 75, meg 100 évre is, de inkább a 20. század közepére, azokban a rettenetes hányattatásokban, amit maga a II. Világháború, a világháború utáni közép-európai nagy fölfordulás jelentett, a kényszerkitelepítések, ahogyan Csehszlovákiában kollektív bűnösnek bélyegezték a magyarokat, ahogy Magyarországon kollektív bűnösnek bélyegezték a németeket, vagy a svábokat, hogy annak idején mondták, hogy megkezdődtek ezek a borzasztó nagy vándorlások, tudjuk az adatokat, hogy a II. Világháború után több mint 20 millió ember költözött Ukrajna és Németország között, vagy föntről Lengyelország és Délvidék között. Micsoda nagy erők, micsoda felülről jött vigasztalások, micsoda egyébként föltárhatatlan és titokzatos isteni források kellettek ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Embereknek, akiket kitéptek a szülőföldjükről, embereknek, akiket mindenükből kiforgattak, embereknek, akiket ide-oda rakosgattak, akik próbáltak újra egymással is, meg elszakítottjaikkal is közösségeket létesíteni, ahogy évszázadokat tépett szét egy-egy rendelkezés, egy-egy döntés, mindeközben megállni az egyes embernek, vagy egy kicsi kis gyülekezetnek, egy fecskefészek közösségnek, mint itt Csobánkon az ide telepített magyaroknak, és ezt mondod, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Miközben látszólag semmire nem volt erő, sem az otthon maradásra, sem a helytállásra, sem az értékek megőrzésére, sem valami ellenerő kifejtésére, miközben a történelem vihara fölkapta az életeket és szórta szét, ahogy Szolzsenicin mondta ezt egy megjegyzésében az orosz író, a forgószél ezzel jellemezte az egész 20. századot, a forgószél, ami minden szétszórt, az őrületnek a forgószele, és mégis azt mondani, hogy mindenen van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha ezt nézzük, akkor mégiscsak azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy van itt egy nagy különbség, és ez a kereszténységnek a titka. Mert ha csak addig olvassuk ezeket a szavakat, amelyekben az apostol megköszönne a filippi gyülekezet kedvességét, az ajándékot, hogy kiújultak az iránta való szeretetben, mi több képesek voltak Filippiből, ezt tudjuk, hogy Hellospontosz mellett van, Ázsia és Európa határán, ott volt az első európai gyülekezet egyébként, ha ők onnan képesek voltak megmenedzselni mai nyelven, hogy eljuttassák Rómába az ajándékokat apostolnak, akkor ez egy nagy tett volt a filippi gyülekezet részéről, és szép gesztus volt az apostol részéről, hogy megköszönte. Nem divat ez a 21. században, elfogadni az nagyon megy, követelni nagyon megy, gyorsan zsebre tenni nagyon megy, Woody Allen filmjének a címével Take the money and run, tehát fogd a pénzt és fuss, ez nagyon megy, megköszönni, ez ritka erény. De Pál apostol ezt az erényt gyakorolta, és megköszönni a filippieknek, és önmagáról is szól, nem kisebbítve, hanem inkább fokozva a filippi gyülekezet érdemét, mert azt mondja az apostol, hogy köszönöm, hogy kiújultatok az irántam való gondviseléstekben, amire eddig nem volt alkalmatok. Nem, hogy szűkösségemre nézve szólnék, mondja az apostol, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy hírt szereztetek arról, hogy nehéz helyzetben vagyok, házi fogságban, zajlik a perem, a korlátozott a mozgásom, és megtiszteltetek engem, akinek az ige hirdetése nyomán az a gyülekezet ott annak idején Filippiben megalakult, Pál apostol ige hirdetése nyomán jött az létre. És mondja tovább önmagáról, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ezt Szeneka is le tudná írni. Aki elolvassa Szeneka erkölcsi leveleit, mind a 153-at, mindegyikben erre tanít. Ez a sztoicizmus lényege. Legyél elégedett. Ne akarj többet. Amit van, fogadd el. Ne törtess fölfelé. Nem érdemes déli bábot kergetni. Hiába való, ember képzelte, lajtóriákon fölfelé szaladni, fölkapaszkodni az uborkafára, átgázolni a másik emberen, mulandó dolgokért, nem érdemes, azt a sztoikusok mind hirdették. Aztán folytatja tovább az apostol, tudok megaláztatni, tudok bővölködni, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Szereka, erkölcsi levelek, tessék fellapozni, erről beszél. Hát akkor mi a különbség? Mert óriási különbség van. Az a különbség, kedves testvérek, hogy a pogány bölcselő ezt a képességet, amit ő bölcsességnek is nevez, szabadságnak is nevez, az anyagi világtól való eloldottságnak is nevez, ezt a képességet az emberben látja. Neked kell erre képesnek lenni. Tanuld meg, sajátítsd el. Ez a bölcsesség. Egész életünkben, mondja Szeneka, ezt kell tanulnunk, lemondani, elengedni, szabadnak lenni a dolgoktól, nem félni a haláltól, nem félni a bekövetkezendőktől, semmi rossztól nem félni, nem rettegni az elkerülhetetlentől. Így mondja egy helyen a bölcsen, hogy hát ami elkerülhetetlen, attól miért félünk? Hát attól fél az ember, ami bizonytalan. Én sorolhatnám, kedves testvérek, végéstelen végig, szinte azt érezzük, hogy az apostol ezt a filippi levelet akkor írta, amikor befejezte Szenekával a tanácskozást, és kapott néhány bölcs ötletet, és mindjárt gyorsan megírta a filippieknek, mint az egyszerű prédikátorok szokták tenni, mint én is, hogy hallok szombaton egy jó gondolatot, azt biztos vasárnap elmondom. De mégis érezzük, hogy itt egy döntő különbség van. Mert még a bölcs azt mondja, hogy te vagy az, akiben ott kell lennie ennek a magatartásnak, a forrásának. És ezért te vagy a felelős is. A te bajod, ha nem tudsz elégedett lenni. A te bajod, ha nem tudsz egyszerre bővölködni és szűkölködni. A te bajod, ha nincs mindenre erőd. A te bajod. Mert annak a forrása ott van minden emberben elrejtve. Pallérozással, iskolázottsággal, életfegyelemmel, bölcsekre hallgatva. Mindezt meg lehet tanulni. Talán így mondhatnám, kedves testvérek, a mai világban sokan interneteznek, mindenféle honlapokat nézegetnek, van egy angol szó, a varázslatos szóként hangzik, sok, még a magyar internetes honlapokra is átvették, úgy hívják, hogy lifestyle, életstílus. Tessék megkeresni. Vagy életmód, életmód magazin, életmód rovat. És ott aztán minden van, kedves testvérek, a teljesen magától értetődő, milyen teját ígyünk, hogyha megfáztunk, melyik orvoshoz menjünk, hogyha fáj a hátunk, télen ne együnk lehetőleg görögdinnyét, azt nyáron kellene, de vannak ilyen egyszerű szabályok, régen ez faluhelyen a kalendáriumokban volt beleírva. De emellett ott vannak ezek is. És sugárzik az ember felé az a nyomás, az a ránehezülés, hogy bányász ki magadból ezt az erőt. Vannak ehhez technikák, vannak ehhez módszerek, vannak ehhez tanítómesterek, vannak olyanok, akik ezt meg tudják nekünk mutatni, hogy kell csinálni, és ha nem megy, az a te bajod. A kereszténység, kedves testvérek, valahol itt, ezen a vidéken, ezen a perem vidéken kezdődik, azzal a beismeréssel, hogy nem megy. Nem megy, és valóban ez a mi nagy bajunk. A nagy bajunk az, hogy nem megy, mert nem mehet. Nem azért, mert ügyetlenek vagyunk, nem azért, mert nem vagyunk elég tanulékonyak, nem azért, mert hátrafelé nézünk az időbe, nem azért, mert rossz iskolába iratkoztunk be, és rossz tanítómesterünk lenne, nem tud menni. Mert az egészből a lényeg hiányzik. Az Istennel való élő kapcsolat. Az Isten igaz ismerete. Mert nem talál, kedves testvérek, az ember önmagán fogást, és nem ismeri igazán önmagát, és még azt sem tudja igazán, hogy mi a baja, ha nem ismeri Istent. Az egész Szentírásnak, és különösen nekünk, Kálvin János volt a reformátusoknak, meghatározó üzenetünk, felismerésünk, gondolatunk az, hogy Isten ismeret nélkül nincs önismeret. Vannak részek, amiket tudunk magunkról. Hát persze, hogy ne tudnánk. De nincs igaz önismeret. És ez azt is jelenti, kedves testvérek, hogy a Jézus Krisztusban megismert isteni kegyelem nélkül az Isten sejtelmei után törekvő ember legborzasztóbb tapasztalata, hogy folyton önmagába ütközik. Nem tapasztaltátok még ezt? Nem a másik az akadály. Azt hiszitek, kedves testvérek, hogy az a probléma, amit mindegyre sugalnak és nyomnak a fülünkbe, hogy hát, hogyha nem lennének ezek a papok, akkor egész jól elvadulnák Istennel. Hallottunk már ilyet? Én hallottam eleget. Ha nem lenne egyház, kereszténynek lenne egyház nélkül, egészen könnyen menne. Ha nem lennének mindenféle egyház intézmények, amelyekben már annyit csalódtunk és fogunk még csalódni, már ott lennénk Istennél. Meg ha nem lenne házártos feleségem, meg kórhely férjem, meg elkanászosodott gyermekem, meg idétlen unokám, meg morózus nagymamám, meg veszekedő szomszédom, meg fenyegető főnököm, meg nem lennék munkanélküli, meg több lenne egy kicsit a pénzem, meg nem kéne a cserepet a háztetőn megigazítani, meg 800 méterre ivóvízért járni. Ó, hát akkor minden rendben lenne az Úristennel. Ma döntsük le ezeket, kedves testvérek, sorba mind, és újra meg újra azt kell észrevennünk, ha nem ismerjük meg igazán Isten az ő atyai mi voltában, szeretetében, hozzánk való hűségében, úgy, hogy Krisztusban ezt kinyilatkoztatta. Mindegyre, mi vagyunk a legnagyobb akadálya, én magam, hogy Istenhez jussak. Mindig csak önmagamban botlok fel. Mindig csak önmagamat akadályozom. Mindig csak önmagamra hajlok vissza. És akkor, amit olyan fenkölten és szépen fogalmaz Szeneka és a sztoikusok, akkor és azóta és mindig a legnemesebb erkölcsi filozófia, hogy mindenre van erőm, vagy ha nincs erőd, azért te vagy a felelős, az egy roppan elviselhetetlen, elhordozhatatlan terhe lesz az embernek. Az a nagy terhem, hogy nincs erő. Az az elviselhetetlen, hogy az elviselhető sincsen erő. Mi a különbség? Nem azt mondja, kedves testvérek, az apostol a Filippieknek, hogy mindenre van erőm, tudok éhezni, tudok bővölködni, tudok szűkölködni, tudok gazdag lenni, mindennel megtanultam, mindennel ismerős vagyok, edzett vagyok, én vagyok a morális magatartás példaképe, mindenre van erőm, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Vagyis a kereszténység azzal a nagy mozdulattal kezdődik, hogy fölnyitjuk önmagunkat az isteni titkokra, az isteni feltétlenségre, és az önfelnyitás az azt jelenti, hogy rendelkezésre bocsátjuk magunkat. Megfordul a létviszonyunk. A sztoikus arról beszél, most már akkor hadd mondjam így, a tökéletes ember, mert a sztoikusok mindig a tökéletes emberről beszéltek, a tökéletes ember arról beszél, hogy hogyan lehetne az én saját életembe belecsatornázni mindent. Az erőket, a bölcsességet, a tapasztalatot, az ismeretet az én életembe belecsatornázni. Még Istent is. És lesz az Istennek valami helye az életemben. Elkezdtem fantázálni ezen, kedves testvérek, és ilyeneket találtam ki, hogy termosztát Isten. Milyen jó lenne most egy termosztát Isten itt nekem, mert én magasabban vagyok. Be lenne állítva 22 fokra, és amikor elérjük a kellő hőfokot, kikapcsol, nem őfűt, akkor csak temperál. Milyen jó lenne egy biztosíték Isten. Egy biztosító Isten. Nem tudom, hogy az itt jelenlevők közül ki volt az elmúlt 5 évben biztosítónál biztosítás ügyet intézni, szerintem a 80%-unk nem. Vagy 90%-unk, hála Istennek. Na de ha lecsapott a villám, na de ha elvitte a víz, na de ha kigyulladt, na de ha elgurult az autókereke. De jó, hogy van egy biztosító Isten. Hogy benyújtjuk meg a szállát, azt megalkozunk. Van valahol az Istennek az életünkben egy helye. A szülőknek kellene egy pedellus Isten, aki elrendezi a gyereket. A gyerekeknek kellene egy nagy lelkű Isten, aki rávesz a szülőket, hogy kicsit bőkezűbbek legyenek, és sorolhatnám végestelen végig. A harc Isten, a bölcsekség Isten, a fájdalomcsillapító Isten, nem a gyógyítót, a fájdalomcsillapító Isten, a helyérzéstelenítő Isten. A zsebkendő Isten nem a vigasztaló, csak a felszedve a könnyünket. A sztoikusok Istenét. De egészen más, amikor az ember azt mondja, hogy én bocsátom Istennek rendelkezésre magamat. Nem azt várom, és nem azt nézem, hogy hol áll nekem rendelkezésre Isten, pincér Isten, az a jó étterem, ugye hova? Beérkeztünk, leseültünk, már lerakták az ebédet. Milyen idegesítő, hogy egy órát kell várni? Hát pincér Isten. El sem mondtuk az imádságot, már ott van. Eszünkbe sem jutott. És nézzünk, hogy Uram, miért van ez itt? Hát úgyis kérted volna. Milyen előzéken? Fordítva, kedves testvérek. Én adom az Isten rendelkezésére magamat. Mert ráismerek a Krisztus ismeretben, rádöbbenek, hogy miért teremtett, miért vagyok ezen a világon. Miért tudok egyáltalán isteni valóságról? Miért szólizik a szívem, mint a szarvas a tiszta vizekre, az Isten után? Miért nincs helyén az életem, ha nincs az Istennél? Miért vagyok szerencsétlen? A szó legmélyebb értelmében. Mert kizökkentünk az Istenről. Mert hátat fordítottunk. Mert zsebre akartuk tenni az Isten. Mert megtanulhatónak gondoltuk az Istent, elsajátíthatónak. Mert szerepjáték Istennek lenni. Odadom magam rendelkezésre. Olyan csodálatos szavakat ír, kedves testvérek, erről az apostol, de most csak egyet hadd idézzek, amikor ő maga beleírja a Filippiekhez írt levélben a második részben azt a régi-régi, talán legrégebbi, legősebbi, nem tudjuk, keresztény himnuszt, a Filippi levél második részében, az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban volt. Legyünk egymás iránt ilyen indulattal. És milyen indulat volt Jézus Krisztusban? Mi volt az az érzület? Az a mindent meghatározó eltököltség? Az a jó ez a magyar szó, ez az indulat, szeretem, mert ez hát a görög szó nem ezt jelenti, de a magyar indulat szó el lehet fantáziálni, hogy ami indítja az embert, az indítók, ami ha akarom, hanem egy irányba beállít. És ez az indulat, ez az elemi erő, ez az elemi készség az ember esetében az az, hogy Isten felé fordul, Isten dicsőségét akarja visszatükrözni. A Szent Háromság Isten szeretett titkát akarja megélni emberi viszonylatokban is. És ő áll rendelkezésre az Istenének, mert én vagyok a véges, és Isten a véghetetlen. És abba hagyjuk ezeket a bolond kísérleteket, hogy én a véges, majd valami helyet rendezek magamba a véghetetlennek. Én a mulandó, majd rakok a polcon egy helyet az örökkévalónak. Én a tévedhető és az esendő, majd oda invitálom valahova a kuckóba. Az örök tisztát és a szentet fordítva, 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 minden megfordítva. És ezért, amit Szeneca a dicsekedéssel mondana, az Isten nélkül ember, a pogány, még a sztoikus is, és erkölcsi magaslatokban is van, de dicsekedéssel mondja, hogy mindenre van erő. Hallottatok már ember dicsekedni? Mindenre van erőm. Nem gond az nekem, adja ide kezembe, fölkapom én. Mennyivel más hálás kifejezés, a hála szava, a tapasztalat szava, a bizonságtétel szava, a Krisztusra mutatás szava. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztusnál vannak az erők, Krisztusnál vannak a kegyelmek, Krisztusnál vannak a vigasztalások, Krisztusnál van a nyitja annak, hogy a szűkös időkben megelégedettek vagyunk, a bőség idejében hálások vagyunk. A legnagyobb nyomorúságok közepette sem zárulunk be magunkba, és nem kell fel szívünkben a jó feleségének az indulata, mert van ilyen indulat is, átkozz meg az Istent és halljál meg, hanem inkább a jó balázatával tudom, hogy az én megváltóm él. Csak ez a megfordítás. Mindennek a megfordítása. Az alapvető életviszonyok megfordulása. Ez a kereszténység titka. Amikor visszatekintünk 70 esztendőre, amelyben nekem is volt egy icipici kis részem, nagy alázattal mondom ezt, mert ha visszaemlékszem, akkori ige hirdetéseimre inkább azokat borítsa a feledés pora, ám már Isten a kövek által is tud kiáltani. Mégis ha az itt élők, akik annak idején kerültek ide, itt születtek, ide telepedtek, ennek a kis gyülekezetnek a történetét nézek, akkor mondhatják azt, hogy hát 70 esztendőn. Szoktam mondani a espereseimnek, meg a lelkipásztoroknak, hogy én csak olyan ünnepre megyek el, amiben legalább 2-0 van. Most ezt akárhogy osztom, szorzom, ez nem fog kijönni. Mégis szívesen, mert testvérek, értitek, ez rendkívüli. Ez nem magától értetődő. Ennek a kis gyülekezetnek az életét, a sorsát, a meggyökerezettségét annyi minden gátolta. Az, ami 1945-46-ban történt, ahogyan történt, ahogy innen elmentek az emberek, és ahogy ide kerültek, és nemzedékeknek kellett eltelni, hogy a gyanakvások, a haragok, a sértettségek, a házuktól megfosztottak, meg a hazájuktól megfosztottak, oda-vissza, valamiféle békességre jussanak. És azt gondolom, hogy ebben nem sztoikus erények, nem az az üzenet hatott, hogy képes vagy rá, és tudod, meg tudod csinálni, hanem ez a mély és egyszerű titok, amit nem csak Pál, mert írja a Filippieknek, ti is, és a Filippieken keresztül írja nekünk, ti is, mindannyian, és együtt, és külön-külön is megélhetünk és tapasztalhatunk. Ha van erőm, az a Krisztusban van. És ha Krisztusban van erőm, akkor mindenre van erőm. Ha a Krisztusban vagyok, akkor az éhezés, a szükölködés, a megfosztottság, a minden elvesztése, meg a bőség, meg az áldás, meg a sok, mind a Krisztus iskolája. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten áldjon meg benneteket ebben a megemlékezésben, és csak azt a szót még egyszer, amit az apostol mond a mai ige szakaszban, felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, de ebből csak ennyit, hogy megújultatok. Minden megemlékezésnek, minden hálás visszatekintésnek az az igazi célja és értelme, hogy megújuljunk ebben a mi boldog hitünkben. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, amikor hálát adunk ezért a közösségért, hogy kegyelmedből itt egymásba kapaszkodhattak az emberek, és bennük és a közösségben is évtizedeken keresztül munkáltad megváltásodnak titkát. Úgy szeretnénk ezt a hálánkat elmondani, hogy hívva hívunk és vágyva vágyunk arra, hogy minket is megújíts ebben, a hozzád fordulásban, abban, hogy önmagunkat bocsátjuk rendelkezésedre, egész életünket, minden erőnket, akaratunkat, gondolatunkat, hogy a te gondviselő szereteted számunkra sokszor fölfoghatatlan, elrejtett nagy titkod, de bölcs akaratod igazgasson és vezessen arra a jóra, amit te készítettél, és ha te készítettél, az bizonnyal jó. Újítsd meg, elevenítsd meg ezt a közösséget a háladásban, a neked való szolgálatban, a Krisztus megismerésében, újítsd meg erőiben, hálaadásában, készségében, hogy másoknak is szolgáljon, újítsd meg, Urunk, abban az örömben, hogy hozzá tartozhat és a te házad népe. És újítsd meg egyen-egyenként is ennek a gyülekezetnek tagjait, látogass meg gyógyító szereteteddel a betegeket, vigasztald meg a szomorkodókat, a gyászolókat, Erősítsd meg azokat, akik vesztesnek tudják magukat. Vezesd vissza zsákutcából azokat, akik rossz útra tévedtek. Békítsd össze a testvérek szívét, és add, hogy mindenben, az Isten tiszteletben, neved imádásában, szent törvényed betöltésében, jó igyekezetben, minden az ő életükben te rád utasson arra a titokzatos forrásra, amelyet Krisztusban föltártál, amelyet nekünk kínálsz, és szent lelked által valósággá teszed életünkben. Köszönjük a hálás emlékezés lehetőségét, de leginkább azt tudunk, hogy sosem szűnsz meg bennünket hívni önmagadhoz, hogy dicsőségedet, kegyelmedet és irgalmasságodat ránk ragyogtasd. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, helyünket el.
Yeah.
is van. Ezzel a felkiáltással örvendezhettek a csobánkai reformátusok 1946. decemberében, amikor felszentelték imaházukat. Mennyi idő, fizikai erő, anyagi javak és imádságos kedvek kellettek, ami ideig eljutottak. De belső énjüket hajtotta, fűtötte egy vágy. Nekünk is kell egy hely, egy ház, Isten háza, ahol őt tudják és lehet imádni. Ahol megszólalhat a 90. Zsoltár, te bedded bíztunk elétől fogva. És bíztak abban az Istenben, aki oly sok magyarlakta vidékről összehozta őket e helyre, hogy most már itt, ebben a községben, ebben a református közösségben együtt munkálkodjanak az ő dicsőségére, neve öregbülésére. Bíztak, mert ne feledjük a külső körülményeket sem, a háborúnak most lett vége, az ország romokban szétdarabolva. És elhitték, hogy Isten még ebben a kilátástalan helyzetben is képes csodát tenni. Lett épület, emberi kezek, melyek imádságra összekulcsolódtak, emberi kezek, melyek átalakították imaházán. 70 év távlatából, de mi ez az 500 vagy az örökké valósághoz? Elmondhatjuk, mi most itt élő csobánkai reformátusok, hogy az Úr csodáson működik. Működött akkor is, működik most is. Láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy bős terveinek a gyümölcsei itt van a szemünk előtt. Hálát adva, megköszönve Istennek elődeit munkáját, minket is arra kell, hogy indítson Istennek szent lelke, hogy az a maga, amit ők elvetettek itt csobánkán, erősödjön, gyarapodjon, fává nője ki magát a hívek szívében. Ő általa, ő benne és ő vele épüljön, gazdagodjon gyülekezetünk. Ne feledjük el azt a krisztusi internet sem és bátorítást megérteni, hogy reánk nézve és igazak-e szavak. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Jelenések könyve 3.21. A mindenható Isten és a történelem legyőzhetetlen Ura adjon nekünk halló füleket, látó szemeket és érző szívet, hogy küldetésünket olyképpen végezzük el, hogy miénk is lehessen ez a királyi ígéret. Erősebb hittel, egyház szeretettel, magyar hűséggel kell ápolnunk imaházunkat, hogy e helyen még sokáig fegmaradjon Isten házon. Mert kell egy hely, ahol Isten kell és lehet imádni. Egyedül Isteni a dicsőség.
Köszönöm szépen. Tisztelt püspök úr, kedves lelkipásztor testvéreink, kedves polgármester asszony, kedves testvéreink, kedves elnök úr, szeretettel köszöntjük Önöket a mi ünnepi alkalmunkon. A csobánykai gyülekezetünk, ahogyan hallottuk, a II. Világháború utáni kitelepítés után alakult. Sok erdélyi és felvidéki menekült és több alföldi család költözött községünkbe. Ebben az időben Gál Mihály egykori püspökladányi református gazdálkodót, mint a falu lakóját megválasztották a község bírójának. Az ő kezdeményezésére egy nagyon nehéz időben 1946-ban 46. júniusában gyülekezetünk megigényelte a jelenlegi imaház épületét. Demeter József, akkori lelkipásztor testvérünk, erkölcsi szempontból igen magasra tette mindannyiunknak a mércét. A környék református lelkipásztorai közül talán egyedüliként mondta ki azt, Pomázon és Csobánkán egyaránt, hogy a svábok kitelepítése Isten ellenes. Ennek az esztendőnek egyik fájdalmas és mégis megható pillanata lehetett számomra, amikor a község megemlékezett a 70 évvel ezelőtti percekről, órákról, napokról. És a római katolikus templom ajtajában egy koros férfi ember kezet szorított velem, és azt mondta, 70 éves vagyok. A csobánkaiak tudják, hogy ő volt az, akit 3-4 naposan üldöztek el otthonából, házából, hazájából. Mi magunk is megköszönjük azoknak a családoknak a munkáját, akik elejük lehettek, és tudjuk, hogy a reszt család hajlékát kaptuk meg. Nemeter József 1947-ben így emlékezik a református közösség indulására. A lélekszám 5-ről 120-ra emelkedett. Éppen ezért 1946 karácsonának másodnapján, december 26-án dr. Ecsedi Aladár esperes felszentelte a jelenlegi hajlékot. Nemeter József, Szűcs Ferenc, Pap László, Pap Lászlóné, valamint menekült és kirendelt lelkipásztorok, segédlelkészek és exmisszusok hirdették itt, ebben a hajlékban Istenünk igéjét. Nagyon hamar a közösség megválasztotta presbitériumát is. 1947. május 18-án került erre sor, ahol is a közösség kurátorának, gondnokának Gál Mihályt választotta. Máté Domokos, Deregár Sándor és Szabó István voltak az első presbiterek. 1949-ben, a januári 1950. január 3-ai jegyzőkönyv tanúsága szerint valahogy az ősz folyamán Ecsedi Haladár esperes úr felszentelte a szószéket és a mi imaházunknak bútorzatát is. Sokáig küzdött és sokáig harcolt ez a közösség. 1989-ben a mi református közösségünk harangot szeretett volna öntetni. Egy csobánkán sokszor járt budapesti hívő asszony, Szatmári Margit magára vállalta ezt a munkát, és ki is fizette a harangnak egy részét, de időközben meghalt. Így a Pomász, Budakalász, Csobánkai Református Társegyházközség presbiterei határozatot hoztak, hogy megerőlegzik a harangnak árát mindaddig, amíg ez vissza nem folyik a gyülekezet kasszájába. Néhány évvel ezelőtt, 2014-ben már megemlékeztünk arról, hogy püspök úr is említett, hogy ő maga 5 éves exmisszusként Szűcs Ferenc lelkipásztor 6 hetes külföldi tanulmány útja alatt itt hirdette Urunk igéjét. És vannak most is olyanok, akik hallgatták még ezeket az igéket. Kedves testvérek, ezt követően néhány évvel ezelőtt, egy évtizeddel ezelőtt, sok-sok lelki építkezés mellett újjászületettek, dicsérik most is Istent, megújult imaházunk külsőleg és belsőleg is. Elkészült korábban az új bibliaórás kisterem, ami most az imaháznak a bővített, kinyitott része. Elkészült a bejárati székhelykapu, elkészültek a mosdók, gyermekfoglalkoztatók. 2013-ban megújult belül az imaház, 2014-ben pedig itt díszíti a hajlékot, talán a környék legszebb faragott szószéke. Ebben az esztendőben pedig ezeket a székeket tudtuk vásárolni, amelyben most a testvérek ülnek, hiszen tudják, a régiek még emlékeznek rá, hogy a budakalászi mozi székei biztosították itt az ülési lehetőséget. legyen Urunknak dicsőség, nekünk pedig hála az osztályrészünk, hogy a Csobánkai Református Egyházközség minden tagjának erő szerint megadta, hogy mindenben a lelki és testi építkezésben, fizikai építkezésben részt vehettünk. Övé a dicsőség. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön Pap Lászlóné nagytiszteletű asszonyt és dr. Szűcs Ferenc professzor urat, lelkipásztor testvérünket, ők is szeretnének néhány mondatban megemlékezni. Erzsékenét szeretnék kérni.
Előbb
folytott
a Szűcs Ferenc kalandját.
Szabad, én mondom.
Köszönöm szépen, ez kétségtelen így van. Nagy örömmel és meghatódottan emlékezem vissza azokra az esztendőkre, amit itt ebben a kis imaházban tölthettünk. Gondolk úr már említette egy igét a Jelenések könyvéből. Én a párját szeretném most elmondani. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem házában. Nincsenek gótikus oszlopok a Csobánkai imaházban, de voltak itt oszlop emberek, mert a Jelenések könyve is ilyenekről beszél, tartó pillérek, akiknek a vállain nőtt, növekedhetett ez a gyülekezet. Gál Mihály gondok testvérünk nevét már említették itt az előttem szólók. Nekem még volt alkalmam őt ismerni. Az ő bölcs és igazán hűséges életébe bele tekinteni. Egyetlen epizódot mondok el, ami talán még a családja számára sem ismerős. Elmondta nekem, hogy nem csak Csobánkai gondnok volt, hanem zsinati tag is lett azokban az esztendőkben, amik nem voltak könnyűek, mert az iskolák államosítása és sok minden zajlott a zsinaton, és nagy viták is voltak, akkor még lehettek. Majd utána nem nagyon voltak. Tehát voltak esztendők, amikor nem nagyon voltak. És elmondta nekem Mihály bácsi, hogy hát ő bizony bevallotta, hogy nem nagyon igazodott el ezekben a bonyolult egyházpolitikai dolgokban, amikben a lelkipásztorok is nagyon nehezen, ezért kiválasztott egy valakit, akiben ő megbízott, és ez Pap László dékán volt. Azt mondta, hogy odaültem Pap László dékán mellé, és azt mondtam neki, hogy dékán úr, bökjön meg, amikor igennel kell szavazni. Hallatlan bölcsesség volt ez, mert ebben alázat is volt, de bölcsesség is, és azt hiszem, hogy nagyon jó valakit választott arra, hogy kibökte meg őt, hogy mikor kellett igennel szavazni. Aztán emlékezem Takács László, dr. Takács László gondnokra, aki évtizedeken keresztül itt lakott az irodában. Talán ezt már sokan tudják, meg le is írtuk annak idején a Pomázi újságban, hogy ő tulajdonképpen a bírói, tanácsbírói kinevezését mondta fel akkor, amikor nem akart részt venni a koncepciós perekben, pedig ki volt nevezve már az esztergomi járásbíróság élére, és nagy nehezen a betegségeire, meg egyébre való tekintettel, ami inkább csak ürügy volt, fölmentést kapott, és egy vasgyárba helyezkedett el raktárosként. Elvégezte felnőtt fejjel a kántorképző tanfolyamot, kántora volt a gyülekezetnek, takarította, lefűtötte ezt a kis imaházat, számos keresztény testvérnek segített abban, hiszen hozzáfordultak a telek eladásokkal, mint jogászemberhez. Sokaknak a telek vételét és talán általuk is nyaranta, gyarapodott a gyülekezet. És emlékezem még Benkő Béla gondnok testvérünkre, csak őket említem, mert ők már nincsenek itt. És azt kívánom, hogy Isten adjon ennek a gyülekezetnek továbbra is olyan oszlopokat, akik tartják ennek a gyülekezetnek az életét, azért, mert győztek, legyőzték önmagukat, a világot és sokféle csábítását, és tegye Isten oszloppá őket és mindannyiunkat ebben a gyülekezetben is. Köszönöm szépen!
A 74. Zsoltár második versének az első pici mondat részét olvasom fel. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, melyet régen szerzettél. Ez az, amit fel akartam olvasni. Kedves jelenlévők, ünneplők, elsőrenden kedves csobánkaiak, de pomáziak, budakalásziak is. Én máron 10 esztendeje annak, hogy nem vagyok közöttetek úgy állandóan, mint annak idején, de ez az időszak nem múlt el oly módon, hogy ne gondoltam volna ide, hanem mint ahogy Aszáf is teszi, az ő gyülekezetére figyelve, én is imádságban hordozlak benneteket azóta is, nekem még mindig valahol a gyülekezeteim vagytok, amellett, ahová most járok, ahol most megengedi az Úr, hogy még szolgáljak. Hordoztalak benneteket, és nagyon sokan vannak itt közöttetek, akiket immáron 30 éve ismerek, hiszen amikor 1988-ba ide kerültünk, akkor kezdtünk együtt szolgálni az Úrnak, együtt járni azon az úton, melyet elénk adott. Öröm ez számomra, hogy még vagytok, hogy még én is lehetek természetesen, annak is nagyon örülök, és az Úr megengedi, hogy lábon állva jöhetek, mehetek, és dicsőíthetem az ő nevét, ahol éppen vagyok. Nos, az őrálló feladata mindig az, mint ahogy látjuk Aszáf életében is, hogy a rábízottakra vigyázzon, de ugyanakkor meg is védje őket. És az ő védelme nem abban áll, hogy kardot ragad és odaáll valahova, hanem az Úr előtt áll, ő érettük. Az emberi erő és az akarás lám nagyon kevés ahhoz, hogy bárki is meg tudjon tartani egy gyülekezetet, meg tudjon tartani akár csak egy embert is azon az úton, amelyre az Isten elhívott bennünket. Aszáf, hogy kezdte az imádságát? Emlékezzél meg! Ezzel kezdi az ő imádságát, és itt látjuk, hogy Istent kéri. Azt az Istent, aki bizonyára látja, hiszen ő mindentudó, mindenható, mindenütt jelen való, és sorolhatnék még rengeteg jelzőjét, ami csodálatos Istenünknek. Szóval szól hozzá, és kéri, hogy emlékezze meg azokról az emberekről, akik mióta elhívta őket, mióta meglátogatta őket, azóta szükségben vannak, azóta kegyelmére szoruló nép. Valóban, kegyelmére szoruló nép vagyunk minnyájan. Voltunk is, vagyunk is, és leszünk is. Csodálatos, hogy ez az kegyelmes Isten nem tagadott meg bennünket soha. Soha, hanem mindig az volt a feladata, most ezt idézőjelbe teszem, hogy ránk figyeljen, ránk gondoljon, és minket őrizzen. Nos, Istennek azt mondja, hogy ez a te gyülekezeted. Igen, te vagy az, aki meg elhívtad őket, te vagy az, aki igéd és szent lelked által szóltál hozzájuk, és szükség támadt az ő szívükben, hogy összegyűjjenek, hogy a te főséged alatt kövessenek téged, figyeljenek rád. a te gyülekezeted. S valóban, ugye mi szoktuk azt mondani, hogy az én gyülekezetem, a mi gyülekezetünk, de nem emberi erő volt az, amely létrehívta annak idején azt a bizonyos gyülekezetet, és nem emberi erő volt az, amelyik létrehívta a csobánkai gyülekezetet. Nem emberi erő. Az Isten akaratából lett itt gyülekezet, ő szólította meg a mi eleinket, azokat az embereket, akikről olyan sok szó esett már a mai napon, hogy kellene egy ház, kellene egy hely, ahol összejöhetünk és elénekelhetjük zsoltárainkat, és hallgathatjuk az Isten igéjét. Ő szerzette tehát. Itt van az igében, nem emberi szó tőlem sem. Ő az, aki munkálkodott, mert mindig úgy van. Mi azt hiszük, hogy na, én elindultam, most már járni fogok templomba. Most már olvasom az igét, most már majd többet imádkozom, most már. Ó, ne legyünk balgák, mi csak válaszolunk. Az Isten hív, megszólít, és mi elindulunk. És nem tudjuk, hogy már ő csodákat tett, már megtette azt a csodát, hogy elküldte itt a karácsony mindjárt az ő egyszülött fiát erre a világra, hogy aztán ő pedig az jó terve szerint keresztre menjen, ott életét adja érettünk. Eleink, csobánkaiak, pomáziak, budakalásziak, de mindenképpen most a csobánkaiak megértették ezt, meghallották ezt, elindultak az úton, s létrejött mindaz, ami a szemünk előtt van. Hogy egy-két emléket én is említsek, Szekeres Imrére ugye sokan emlékeznek, amikor elkezdődött ott, ahol most az énekkar szokott énekelni, annak a terve, hogy hogyan is nézzen az majd ki. Hát ott legalább 80 centi, vagy milyen mélyen volt az a bizonyos helyiség, amely hol istáló volt, hol más volt, volt ott minden, azt fel kellett emelni, ezt le kellett engedni, szóval sok minden történt itt, nagyon sok minden, de Isten itt volt, indított embereket, indított szíveket, hogy létrejöjjön mindaz, ami létrejöhetett. Befejezésül sok mindent tudnék még mondani, inkább egy dávidi zsoltárból idézek ismét, mert látom azt, hogy állandó szépülésben van a gyülekezet. Szépül külsőképpen, ugye belsőképpen is. Gondoltok arra, hogy mi a kedves a mi Urunknak. Gondoltok arra, hogy nem csupán annyi, hogy eljövök vasárnap, vagy még a Biblia órára, hanem gondoltok arra, hogy az egész életeteket szentelitek oda neki. Az ő akaratát követve szolgáltok egymásnak és dicsőségére ő neki. Hogy szól ez a dávidi ige? Mély jó és mély gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Nos, atyafiak, kövessétek ezt a lehetőséget, kérjetek erőt hozzá, és mindenkor meg fogjátok tapasztalni, hogy jó az Úr. Mindenki ez, aki keresi őt, aki az ő szavát hallgatja. Köszönöm.
Köszönjük szépen a megemlékező szavakat is. Nagy öröm számunkra, hogy ezen a mai napon együtt lehetünk községünk előjáróival, képviselőivel, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, római katolikus testvéreinkkel és szerb pravoszláv testvéreinkkel is. Isten áldja meg őket, hiszen így vagyunk mi együtt csobánkaiak. Örülök, hogy együtt lehetünk. Szeretnénk egy aprósággal megköszönni a testvéreinknek a kedvességét, hogy elfogadták meghívásunkat, egy-egy virágcsokrot adnánk, ha szabad. Ezt a főtiszteltő asszonynak küldjük természetesen, és megkülhetjük. Köszönjük. Szeretett Erzsékenét, és nagyon sok erőt a mindennapokhoz. Szeretettel.
Köszönöm.
Nagy tiszteletű asszonyt, Erzsékenét és Zsuzsanét is szeretettel köszöntjük. Isten hozta hozzánk. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntjük még polgármester asszonyt is. Isten hozta. Kedves testvérek, alkalmunk itt imaházunkban most befejeződik. Köszönjük a Csobánkán élő nemzetiségeknek, hogy a Dumcsa Nemzetiségek Házát rendelkezésünkre bocsátották egy szerény szeretett vendégségre. Alkalmunk után ide a szomszédba fogunk átmenni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Záró énekünket énekeljük a 194. dicséretet.
Őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.
Énekeljük el a hímnuszt.